És fennállva olvassuk Isten igéjét a Máté írása szerinti evangéliumból, a 23. részből. Az első 15 verset, majd a 25-től 28. versig terjedő szakaszt olvasom. Akkor Jézus így szólt a sokassághoz és a tanítványaihoz. Az írástudók és a farizeusok Mózes törvényhozó székében ülnek. Mindazt tehát, amit mondanak, tegyétek meg, és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert nem azt teszik, amit mondanak. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállára rakják, de maguk egy ujjal sem akarják azokat megmozdítani. Minden csak azért tesznek, hogy lássák az emberek, megszélesítik imaszíjaikat, és megnagyobbítják ruhaboltjaikat. A lakomákon, az asztalfőn és a zsinagógákban a főhelyeken szeretnek ülni. Szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és a mesternek szólítják őket. De ti, ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Ne hívassátok magatokat tanítóknak se, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus. Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színlelésből mégis hosszasan imádkoztok. Ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogányt zsidó hitre térítsetek, és ha ez megtörtént, akkor a gehenna fiaivá teszitek, kétszerte inkább magatoknál. És a 25. verstől, jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele vannak rablásvággyal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Eddig Istennek igéje, imádkozzunk. Szeretnénk megköszönni neked azt, Urunk Istenünk, hogy magad elé engedsz bennünket. Ha magunkra nézünk, akkor látjuk a mi tökéletlenségünket, és látjuk, hogy mennyire nem ütjük meg azt a mércét és méltóságot, amit te elénk állítottál, amit te követelsz rajtunk. De köszönjük neked azt a ragyogó lehetőséget, hogy nem csak magunkra kell nézni. Nem csak magunkra kell néznünk és látnunk kudarcainkat és bukásainkat, nem csak azt kell látni, hogy hányszor sikerült mellé trafálnunk ezen a héten is, hogy mikor mit szóltunk, amit nem kellett volna, és mit szóltunk, amit nem úgy kellett volna, és mi az, amit nem szóltunk, pedig szólnunk kellett volna. És nem csak a gondolatainkat kell látnunk, hogy milyen méltatlanok te hozzád, hanem láthatjuk a te kegyelmedet. Láthatjuk, aminek örülhetünk, és énekelhettük, hogy téged szerethetünk, mert te váltottál meg bennünket. Te váltottál meg minden bűnünkből. Köszönjük, hogy így jöhetünk te eléd, mindenható Isten. Örökké való, aki ítélni fogsz élőket és holtakat, aki tudod, ismered cselekedeteinket, és mégsem mondtál le rólunk, hanem inkább megváltottál. Köszönjük, hogy reményt és jövőt hoztál. Köszönjük a te szeretetedet, hogy nem inog meg, nem változik meg, legyen akármilyen a mi hozzáállásunk, és te munkálod bennünk az akarást és a végbevitelt is. Énekeltünk és imádkozunk, és olvassuk a te igédet, és szeretnénk kifejezni azt neked, hogy mindenünk a tiéd, de ezt lebontani az apró mindennapi cselekedetekre is, szeretnénk azt mondani neked, hogy neked szeretnénk élni, feladni a magunk elképzeléseit, engedni, megítélni a Te igéden keresztül magunkat, és változni. Kérünk, Urunk, hogy így munkálkodj bennünk most is. Segíts, hogy ne legyen semmi képmutatás bennünk, hanem őszintén egyezzen a mi gondolatunk a Te igéddel, és a cselekedeteink a gondolatainkkal. Ezt munkáld bennünk most is. És így kérünk a gyermekeinkért, akiket ma tanítanak a tanítóik, hogy Te áld meg őket, hadd hújjék a Te igéd magva az ő szívükbe, hadd teremjen gyümölcsöt, hadd legyen áldás mindazon, amit hallanak, hadd szeressenek meg ők is téged, és aztán hadd döntsenek majd el annak idején, hadd döntsenek majd melletted annak idején, egész szívükkel, lényükkel, akaratukkal. És kérünk a meggyengülőkért, és akiknek a hite gyengül, Te vedd körül őket, Te látod, hogy a testbe zárva sokszor úgy érezzük, hogy a lelkünk is megfacsarodik és meggyengül, de mégis köszönjük neked az újra helyreállás lehetőségét, hogy nálad mindig lehet sót, ízt, életet kapni. És segíts, hogy ne elégedjünk meg ennél kevesebbel. Áld meg az időseket, a betegeket, Te légy velük, és Te adj nekik erőt újra és újra, Te légy az ő támogatójuk, segítőjük. És kérünk a mi országunkért, a vezetőikért, kérünk a szomszéd országokért, adj békét ott, ahol nincs, adj békét a szívekbe, és adj békét az emberek és népek és nemzetek között is. Köszönjük neked, hogy Te vagy az, aki nem csak életet tudsz teremteni, hanem békességet, és Te vagy az, aki végül is újjá teremtesz mindent. Így szeretnénk magunkat meghajtani most is Te előtted, hallgatni a Te szavadat, engedelmeskedni neked. Munkálkodj bennünk a Te szent lelked által, kérünk, Urunk Jézus Krisztus. Amen.
Nem tudom, hogyan kezdődött a nap nálad ma. Amikor én mentem reggelizni, ma leültem az asztalnál, és kinéztem az ablakon, és azt mondom, hogy végre süt a nap. Az utolsó pár nap, amikor fölkeltem, és lementem reggelizni, akkor egy kicsit szomorkás volt, és akkor végre sütött a nap. De ahogyan sütött a nap, és ahogyan kinéztem az ablakból, láttam, hogy van egy probléma. Az, hogy az utolsó pár napban, ahogyan esett az eső, és akkor az eső ráment az ablakokra, akkor nagyon piszkos lett az ablak. És nem tudtam tisztán látni az ablakon keresztül, mert olyan piszkos lett az ablak. És olyan rossz volt, hogy muszáj volt keresni valami tisztítószert, és egyből lemostam az ablakot, mert akartam látni azt a gyönyörű fény, és azt a gyönyörű szép zöld, ami volt a kertben. A ma délelőtti predikáció fogunk találkozni olyan piszkos ablakokkal. A piszkos ablakok, akivel mi fogunk találkozni ma délelőtt a farizeusok. És azért hozom ezt a példát, mert én azt láttam, hogy az egyik értelemben mi mindnyájunk ablakok vagyunk. És az emberek rajtunk keresztül tudnak látni Istent. Tudnak látni Jézust. Csak a probléma az, hogyha piszkos az ablak, akkor nem tudnak látni őt. És én úgy érzem, hogy az utolsó hetekben mi több fajta emberről beszéltünk, akivel Jézus találkozott velük. És mindig Jézus nagyon pozitívan nyilatkozott ezek az emberekkel. Láttunk a szeretet benne, amikor ő beszélt ezek az emberekkel. És most találkozunk ezek a farizeusokkal. És valahogyan nem látjunk az öröm Jézusban, amikor ő beszél ezek a farizeusokról. És azért Jézus ilyen kemény a farizeusokkal, mert a farizeusok olyan voltak, mint a piszkos ablakok. És a farizeusok annak ellenére, hogy az volt a szándékok, hogy segítsenek Istent, lényegében nagy kárt okoztak. És az emberek nem tudtak valóban látni Istent miattuk. Menjünk vissza egy kicsit a múltba, és nézzünk, hogy ezek a fariseusok kik voltak, és mi volt a szándékuk. Azt kell látnunk, hogy a fariseus név esetleg nem volt az első név, amit kaptak, hanem volt egy másik nevük előtte. A másik nevük nem lényegében, mert egy héber szó, de a kifejezés az fejezte ki, hogy aki hűségesek voltak Istenhez. Szóval a fariseusok egy olyan emberek voltak, akik a belső szándékok, hogy ők akartak hűségesek lenni Istenhez. És utána a fariseusok, ahogyan ez kialakult a Krisztus előtt kb. 150 évvel, az volt, hogy elkülönített. Szóval ezek olyan emberek voltak, akik azt mondtak, hogy mi nem akarunk olyan lenni, mint az átlag. Mi akarunk kiválóak lenni, a mi elkötelezettségünk Isten fele. Szóval azt kell mondani, hogy a szándék bennünk, ahogyan indultak, tiszta volt és jó volt. Ők azt látták, hogy amikor a zsidó nép fogságba ment Babilonba, azért mentek fogságba, mert ők nem tartottak be az Isten törvényét. És azért a fariseusok azt látták, hogy mint Isten népe a mi feladatunk betartani a törvényt. És akkor nagyon törekedtek abban, hogy betartnak a törvényt. És azt látták, hogy a törvényben, vagy a törvényból az egész Tórában volt 613 olyan törvényt, amit kell betartani. A 613-ból volt 248 olyan törvény, ami pozitív volt, és 365 olyan törvény, ami negatív volt. Érdekes, az a 365 volt egy törvény minden napra. Hogy ne csináld ezt, ne csináld ezt. 365 ilyen törvény gyűjtöttek össze. De a probléma akkor merült föl a fariseusokkal, hogy amikor ők akartak olyan biztos lenni a törvény megtartásban, hogy ők kezdtek hozzáírni dolgokat, hogy hogyan tudunk csinálni ezt. És amikor hozzáírtak a törvényhez, akkor olyan dolgokat írtak bele, ami nem volt az Isten akaratát. És én azt láttam, hogy mi is tudunk hasonlóképpen csinálni. Hogy a szándék jó, de utána átlépjünk egy határt. Mondom egy-egy példát. Isten azt mondta, hogy a hetedik napján az legyen a pihenő nap. Akkor mit jelent a pihenő nap? És a fariseusok azt mondta, hogy jó, akkor valahogyan kell tisztázni azt, hogy mit jelent a pihenő nap, hogyan tudunk dicsérni Isten a pihenő napon, akkor azt mondták, hogy mi a maximum távolság, amit lehet utazni a házadtól. Az, hogyha az ember utazik azon a téren belül, és egész nap megy, az szabad, mert valahogyan az ő igyekezett nem tudták kifejezni az Isten szándékát. Hogy ők akartak szabni határokkal, ami nem volt benne a törvény. A lényeg azon a napon, hogy az legyen a pihenés. Az legyen a nap, amikor tudunk jobban figyelni Istenre, és nem a munkára. Mi is tudunk hozzátenni ahhoz a szabályhoz, hogy hogyan dicsérjünk Isten. Sándor, nagyon örülök, hogy itt vagy ma. Legalább rajtam kívül van egy ember, aki van nyakindő rajta és egy zakó. Régebben majdnem azt mondom, hogy mi egy törvényt létrehoztunk a gyülekezetekben. Egy olyan törvény, ami nincs benne a Szentírásban, de egy olyan törvény, amit mi azt mondjuk, hogy vannak a vasárnapi ruhák. És ha mi menjünk egy Isten tiszteletre, akkor a vasárnapi ruhát kell fölvenni, és csak az megfelel. És mi egy kicsit lenéztünk, ha egy olyan ember bejött az Isten tiszteletre, és nem volt rajta a vasárnapi ruhát. Én azt mondom, hogy mi ebben tévedtünk. És mi a 20. században, a 21. században, mi egy olyan törvény létrehoztunk, ami akadályozta azt, hogy az emberek tudtak látni Jézust. Mert mi azt mondtunk, hogy te nem felelsz meg. A külső ruha miatt, és nem a belső szív miatt. Szóval, amit akarunk látni a fariseusokkal, az, hogy a kezdő szándékuk nagyon jó volt. De eltévedtek. És azért hangsúlyozom ezt, mert mi a mi életünkben találkozunk nagyon sok emberrel, az egyházon belül, ahol a szándéka nagyon jó. De mégis, ahogyan éli a keresztény életet, káros, és olyan lesz, hogy akadályozza azt, hogy egy nem hívő ember láthatja azt, hogy valóban milyen Jézus, milyen Isten. Konkrétan miben hibázták, hogyan mentek félre ezek a fariseusok, amiről beszéltem azt, hogy a törvény tartásból ők csináltak, amit mi tudunk nevezni, törvénykezés. Hozzatették dolgok a törvényhez. Olyan dolgokat, ami nem volt az Isten szándéka, hogy legyen a törvényben. Ez vonatkozott, hogy milyen ételek, milyen italok lehet enni az ember, ez vonatkozott bizonyos viselkedésekhez. Sok mindent érintett ezt. A törvénykezés az egyik területe az, amikor mi hozzáteszünk valamit a törvényhez, ami nincs benne. És ezzel mi ráteszünk egy olyan teher, egy ember vállára, amit Isten sohasem volt az őrszándéka, hogy az a teher legyen az ember vállán. A másik probléma a törvénykezéssel az, hogy követelnek másoktól, amik úgy érezték, hogy számára fontos volt, de nem valami, ami feltétlenül kell követelni másoktól. Mondom egy példa. Egy pozitív példa. Abban az értelemben, hogy egy évekkel ezelőtt, a második év, amikor itt voltam Magyarországon, volt egy szobatársam, egy másik fiú az Egyesült Államokból, és ez a fiú, mielőtt ő keresztény lett, egy egy mondhatjunk, hogy egy olyan életet élt, ami teljesen benne volt a világban. És olyan volt az ő élet stílusa a világban, hogy ő akarta változni. És az egyik probléma az ő életében, az ő megtérése előtt, mielőtt ő híver lett, az volt, hogy ő imádta a rockzenét. És az ő életében a rockzene párhuzmas volt azzal az életstílussal, ami ő élt, ami benne volt, az alkohol, a szexuális kapcsolat, lányokkal, ilyesmit, ami ő most látta, hogy ezek, ami volt az ő életében, bűn. És azért ő hozta azt a döntést az ő életében, miután ő keresztény lett, hogy ő többé nem fog hallani rockzenét. Akkor mi szobatársak voltunk, én szerettem a rockzenét. Nekem nem volt ilyen múlt, amikor fiatalabb voltam, ilyen, amikor én hallgattam a rockzenét, akkor nem gondolkoztam ezek a dolgokkal, nem volt semmi problémám ilyen értelemben a rockzenével. Persze van olyan, amit nem szeretem, ami úgy érzem, hogy esetleg átlép egy határt, de általában én azt láttam, hogy ez nem valamit, amit Isten törvény tiltja. De mi szobatársak voltunk. Az volt az érdekes, hogy ő soha sem mondta nekem, vagy követelte tőlem azt, hogy Monty ne hallgass a rockzenét. Szóval ő nem akart olyan lenni, mint a farizeusok, hogy ő hozzatesz valami törvény az én életemben. Mégis az, hogy én szerettem őt, és én akartam tisztelni őt, amikor mi együtt voltunk, én nem hallgattam rockzenét. Nem azért, mert volt egy törvény, hanem azért, mert én szerettem a testvéremet. És én nem akartam olyasmit csinálni, ami káros volt az életemben. De egészen más, amikor van ez a szándék, és nem az a szándék, hogy kényszerít. És ez volt a probléma a farizeusokkal, hogy ők próbáltak kényszeríteni más emberekre olyan dolgokra, ami Isten nem. A másik probléma, nagy probléma, amit látjuk, a farizeusok életében, az volt, amit olvasunk itt az 5. versben, mert itt a 4. versben most beszéltünk arról, hogy olyan teherek tették az emberekre a plusz törvényekkel. Most az 5. versben azt látjunk, hogy a farizeusok minden csak azért tettek, hogy lássak az emberek. A probléma volt a képmutatás. A probléma a képmutatása, hogy mi próbáljunk mutatni valamit kívül, ami nem igaz belül. De a mi hírnevünk miatt, mi úgy érzünk, hogy jó ebben a helyzetben, ha ezt mutatom, akkor is, ha ez egyáltalában nem igaz rólam. És a farizeusok mesterek voltak ebben. Abban, hogy ők tudtak mutatni. Látjuk itt ezek a versekben, hogy a viselkedésekben, a ruhákban, amit fölvették, ők olyasmit vették föl, hogy a másik ember vegyen észre őt. Amikor mi gondolkodunk azon, hogy mit veszünk föl vasárnap délelőtt. Akkor én nem állok óta a szekrény előtt órakon keresztül gondolkodni, hogy hú, melyik nyakkendőt kell fölvenni, hogy az legyen valamit, ami a másik ember észrevesz. Hanem mi nem igyekezünk fölemelni magunkat. A képmutató az volt, hogy meg kell felelni. Teljesen mindegy, hogy mi van belül. Jézus ítéli a fariseusokat, amikor azt mondja, hogy ők figyelnek ilyen apró részletekre. Amikor volt az, hogy kell adni a tízedet. A legapró magokból, ami volt, ők adtak a tízedet. Gondolják, hogy az időt, hogy számolni a magokat. A 90 az enyém, a 10 az úré. És akkor annyi idő mentél ezzel. Ahelyett, hogy azt mondja, az úré 10, az akkor az kb. Annyit. Az, hogy tévedtünk egy vagy kettővel, az nem a lényeg. De ők annyira precízen akartak csinálni azt. És Jézus azt mondja neki, hogy az a probléma, hogy nem az, hogy ezt csináltok, mert végül is ez jó, hogy adtok az Úrnak, de az a probléma, hogy ezzel foglalkoztok túl sokat, és nem foglalkoztak a súlyosabb dolgokkal, ami benne van a törvényben. Ami a szeretet, ami a kegyelem, ami az irgalom. Ezek a dolgokban látjunk a tévedések, a hibák a fariseusokban. Most csak röviden azt akarunk nézni, hogy mi hogyan tudunk élni. Hogy ne legyünk olyan, mint a fariseusok. Mi hogyan tudunk élni a világban, hogy mi egy tiszta ablak tudunk lenni. A lényeg az, a céljunk az, nem az, hogy az ember észrevegyen minket, hanem az, hogy rajtunk keresztül tud látni Jézust. Ha mi túl sokat foglalkozunk magunkkal, akkor mi elvonjuk a figyelmet. És mi azt mondjuk, hogy az ablak a fontosabb. Nem az ablak a fontosabb, hanem Jézus. A harmadik versben mi azt olvasunk, hogy volt egy probléma a fariseusokkal, hogy Jézus azt mondta, hogy hallgass, amit predikál, de ne kövess a példát. Gyerekkorom óta hallottam azt a mondást a szüleimtől és másoktól. Gyakorold azt, amit predikálsz. Én azt mondom, hogy könnyű predikálni. Könnyű fölállni, beszélni. De sokkal fontosabb és sokkal lényegesebb a gyakorlat. Azt, hogy mi hogyan éljünk. Sohasem fogok elfelejteni egy példát, amit hallottam egy lelkésztől Los Angelesben, és amikor predikált arra, hogy kell becsületes lenni. És ő azt mondta, hogy a boltban, amikor a pénztáros ad vissza neked túl sok pénzt, szóljad róla. És adjad vissza azt az aprót, ha túl sokat adnak. A lelkész mondta, hogy a következő héten voltam vásárolni egy nagy áruházban. És a pénztáros túl sok pénzt adott vissza nekem. És én azt mondtam neki, hogy ne haragudj, túl sokat adta vissza. A pénztáros azt mondja, hogy tudom, én ott voltam az Isten tiszteleten vasárnap, egy nagy gyűlökezet, több ezer ember volt, szóval akkor a lelkész nem tudhatta volna. Én ott voltam, és kíváncsi voltam. Én szándékosan túl sokat adtam vissza, hogy megnézem, hogy te mit csinálsz. Gyakorold, amit predikálsz. Legyen az az életükben, nem csak a szájunkban. A másik, ami ide tartozik, a szíved legyen fontosabb, mint a látszat. A belső ember az fontosabb, mint a külső ember. Milyen vagy belül? A 11. versben itt Jézus azt mondta, hogy aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgatok. Az legyen egy szolga. Valóban így vagyunk. Valóban van az a hozzáállás bennünk, hogy mi kész vagyunk szolga lenni. Ahogyan Jézus példaként mutatta ezt az utolsó estén, amikor együtt volt a tanítványokkal. Amikor Jézus volt az, aki fölvette a vödröt, és fölvette a ruhát, és ő körbe ment, és ő megmosta a tanítvány lábjait. Ő volt a szolga, és benne volt az alázat. A 12. versben, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Néha van egy téves gondolkodásunk az alázatról. És szeretnék mondani most, hogy mit gondolom, hogy mi a tiszta értelme, amikor mi beszéljünk az alázatról. A büszke ember, a beképzelt ember túl sokat gondol magáról. Ő fölemelni maga, én jobb vagyok, mint ami valóban ő. Az alázatos ember nem túl keveset gondol az ő képességeiről, hanem nem túl sokat foglalkozik saját magával. A büszke ember mindig az van előtte, hogy a másik ember mit gondol rólam. Az alázatos ember nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az alázatos ember csak szolgál. És teljesen mindegy neki, hogy egy másik ember mit gondol róla. Mert ő nem a lényeg. Mi ablakok vagyunk. A mi céljunk a mi életünkben, hogy mi maradjunk olyan tiszták, hogy az az ember, aki nem ismeri Istent, láthatja őt. És láthatja azt, hogy az ember nem üdvözöl azáltal, hogy ő olyan, mint a fariseusok is minden törvényt tartja. Hanem az ember azért üdvözül, mert Jézus annyira szeret. hogy Jézus hozta az áldozatot abban, hogy ő meghalt helyetted a kereszten. Ő hozta azt az áldozatot, mert ő szeret téged. És ha mi jó ablakok vagyunk, akkor az emberek fognak látni őt, és nem minket. A Tozer a 19. században a kövek között írt, ha jól emlékszem, ez helyleg a 20. század elején, a kövek között írt. A farizeusok keményen ítélnek másokat, de nagyon ingereken saját magunkkal. A lelki ember ingereken másokkal, de nagyon szigorú saját magával. Milyen kárt okozunk, amikor mi túl kemény vagyunk másokkal, és nem engedjünk, hogy ők látnak azt, hogy Isten mennyire szeret őket. Imádkozunk. Édesatyánk, egy kicsit nehéz, amikor mi olvasunk egy ilyen igét, és látjunk azt, hogy milyen erősen ítélsz a farizeusokat. De ha megértjünk azt, hogy miért, azért tettél ezt, mert te szeretsz az embereket. És te nem akarsz, hogy bárki akadályozza azt, hogy valaki üdvözöljön. Kérjünk, hogy segíts minket, hogy tudunk tanulni ezek az emberekből, és annak ellenére, hogy a kezdő szándék jó volt, hogy mennyire eltévedtek. Kérjünk, üríts minket ettől a tévedéstől, és segíts minket, hogy tudunk tiszta ablakok lenni, hogy mások tudnak látni téged. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.